Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor. Stuber Andrea műsora, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kró Balázzsal fogok beszélgetni ebben a műsorban.
Üdvözlök mindenkit, szia!
Balázs, mióta 2007-ben Kaposváron végeztél, én azóta számtalan független színházi előadásban láttalak, de nem hallottam, hogy leszerződtél volna egy kőszínházhoz.
Igaz a hír. Jól hallottad, valóban így van, 2007-ben végeztem. Utána 2 évig a Koma Társulatnak a tagja voltam, ami egy független csapat, és utána is, és azóta is tényleg kizárólag független előadásokba vettem részt, és azóta szabadúszó vagyok.
Ez szándékos, vagy így alakult?
Így alakult, leginkább.
Nem könnyű a független szabadúszó lét színészként, ilyen fiatal színészként, főleg, hogy a feleséged is színésznő.
Igen. Hát nem könnyű valóban. Nyilvánvaló, hogyha most a egzisztenciális részéről közelítjük meg a dolgot, akkor valóban ez sokkal megbízhatóbb dolog, hogyha az ember minden hónap x-edikén számíthat egy bizonyos összegre, illetve kiosztják szerepekre és csinálhatja azokat. Ugyanakkor a másik oldalról közelítve egy elképesztő nagy szabadságot ad az embernek. Tehát én magam dönthetem el, hogy mi az, amiben belemegyek, és mi az, amiben nem, mihez van kedvem. És hát nyilvánvalóan ezt a pozitív oldalát is vizsgálja az ember, és nem csak az egzisztenciális részét az ügynek.
Akkor jól érzed magad is szabadon?
Tulajdonképpen abszolút jól érzem magam. Kétségtelen, hogy most már 31 éves vagyok, és mostanában eszembe szokott jutni, hogy talán már elég érett vagyok ahhoz, hogy egy közszínházi társulatnak a tagja lehessek, hogy lényegesen nagyobb előadásszámmal találkozhassak egy hónapban, hogy több színész kollégával dolgozhassak együtt, hogy több rendezőt ismerhessek meg. De nincs okom panaszkodni, hála jó Istennek, egyik próba folyamatból megyek a másikba. Az kétségtelen, hogy ezek az előadások sokkal kevesebb előadásszámot jelentenek, illetve általában kevesebb szereplő jelenik meg a színpadon, nyilvánvalóan azért is, mert a független előadások, legalábbis amikben én szerepelek, azok anyagilag eléggé korlátoltak, úgyhogy próbálják úgy összeválogatni a csapatot, úgy kitalálni a darabot, hogy minél kevesebb pénzből kivehessen, minél kevesebb embert kelljen foglalkoztatni. De mindezzel együtt boldog vagyok tényleg, és elégedett.
Az azt jelenti, hogy nagyon sok szerepet kifejezetten rád írnak, igaz?
Hát az, hogy kifejezetten rám írják, ez így talán nem igaz, de nem vagyok benne biztos, hogy különbözik attól, mint hogyha egy közszínháznak a társulati tagja lennék, és gondolkodnak egy előadásban, egy produkcióban, van X szerep, amit be kell tölteni X színésznek, és akkor nyilvánvalóan a legalkalmasabbat keresik meg a csapatban, és valószínűleg ezek a független társulatok is úgy találnak rám, hogy így jár rám az a karakter, amit játszom, de hogy külön rám írnák, abban nem vagyok biztos.
Milyen karakter az, amit játszol?
Hát elég sokfélét játszhatok, hála Istennek. Egyrészt egy futóelőadás a Ram Colosseumban, a Radnóti Álmok két felvonásban című előadás, amiben az a hihetetlen megtiszteltetésért, hogy Radnótit alakíthatom, vagy játszhatom.
Igen, erre gondoltam, hogy sok helyen olvastam, ahol hasonlóságról beszélnek Radnóti és közted is.
Igen.
Nem egy skatujája ez a figura.
Nem hiszem, vagy legalábbis, ha az is, akkor nem veszek róla tudomást, hanem sokkal inkább a öröm nagy bennem, hogy eljátszhatom őt, hogy ennyire sok verset elmondhatok tőle, vagy gondolatot. Biztos, hogy van közös jegyünk, tehát nyilván a vér nem velik vízzé, tehát én is egy ilyen szomorú arcú, vagy szomorú tekintetű fiatalember vagyok, mint amilyennek őt látjuk a képeken, vagy ahogy gondolunk rá. De ugyanakkor egyébként neki elképesztően jó humora volt Radnótinak.
Szemben veled? Vagy?
Nem szemben velem, csak mondom, mint egy másik oldal, hogy sokan ugye nyilvánvalóan valahol arra gondolnak, hogy a ennyire nyomorúságos életévet járt be, ennyire sok borzalman kellett keresztül menni, akkor ő nem volt egy igazániból életvidám figura, de igen, az volt, egy kifejezetten vidám ember volt, és valószínűleg ez a vidámsága, ez az elképesztő nagy optimizmusa tette lehetővé azt, hogy ennyire fantasztikusan gyönyörű verseket írt a élete vége felé, amikor a legkélezettebb volt a helyzet számára.
Ezt az előadást az Experience jegyzi.
Te igen.
Táncolsz ebben az előadásban?
Nem.
A versek szavalásáról.
Nem, ez egy olyan előadás, amiben szerepel az Experience-ből azt hiszem 12 táncos, nem? 12 pár, tehát 24 táncos játszik benne, és 8 színész. A 8 színész közül jó néhánynak több szerepköre van, illetve van kettő szerep, ami állandó. Az egyike egy a szövegkönyvben úgy szerepel, a neve, hogy Fehér Ruhás, őt Szép Laki Géza alakítja, és ő az egyik ellenpólus, a másik véglet pedig, vagy a másik ellenpólus pedig az állandó Radnóti személye benne, akit én alakíthatok.
Tehát nem táncolsz?
Nem táncolok, szerencsére. Vagy hát nem szerencsére, nem tudom, de így alakult, hogy nem táncolok benne.
És ha azt mondták volna, hogy táncolnod kell, fel tudnál készülni a feladatra? Tehát mennyire vagy prózai színész, vagy mennyire? Én láttalak operett etűdben, mondjuk így.
Igen, volt egy ilyen előadás, amit a Simányi Zsuzsanna rendezett. Hát nyilvánvalóan, hogyha a feladat azt kívánja, akkor mindent megpróbál az ember, mert színész is az a feladata, hogy mindenben tökéletesen működjön. És ez egy érdekes kérdés, hogy főleg az énekkel kapcsolatban szokott ez felmerülni, hogy mennyire vállalhat egy prózai színész egy énekes szerepet, hogyha nem szélsőségesen jó hangja van. Hát én azt gondolom, hogyha az előadás nem arról szól kifejezetten, hogy gyönyörűen táncolunk benne, vagy gyönyörűen énekelünk benne, akkor azt egy prózai színész, akinek esetleg nem az a fő profilja, hogy táncol vagy énekel, nyugodtan elvállalhatja. És énekelhet benne, és táncolhat.
Mennyi lehetőség van a ti szakmátokban a továbbképzésre?
Hát amennyit az ember talál magának, vagy amennyit keres, azt gondolom. Én január óta a Grund Színháznak a társulati tagja is vagyok egyben. Ez egy improvizációs műhely, és tulajdonképpen ez egy állandó tréning mindannyiunk számára, de most akkor inkább egy eszem első szeméből szélek. Tehát azt gondolom, hogy ez az állandó improvizáció, ezek a tréningek, amiken részt veszünk, ez nagyon frissen tartja az embert, és nagyon nagy szükség van rá. És elképesztően tud fejlődni az ember. Tehát kinek mi? Tehát én például imádok improvizálni, és ezáltal, hogy megtaláltam a Grundot, illetve ők engem, így azt érzem, hogy folyamatosan friss maradok, és tudom magamat képezni, mert állandóan olyan szituációkkal, pillanatokkal találja magát szembe az ember, amire nincsen felkészülve. Amire nem tud felkészülni értelemszerűen, mert improvizálunk, és ez a szakmai életemre teljes mértékben kihat, jótékonyan úgy érzem legalábbis.
És előadásokat is csináltok, vagy ez inkább egy ilyen tréning sorozat?
Csinálunk előadásokat is, igen. Több fajta előadást is. Az improvizációnak legalábbis azt, amit mi követünk, különböző formákba próbáljuk önteni előadások tekintetében. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy heti rendszerességgel játszunk.
Tehát a végére kialakul egy anyag, amit improvizáció...
Nem, hát amikor elkezdődik az előadások, a fogalmunk nincs, hogy mi fog történni, csak van egy forma, amit követünk. Tehát például az, hogy teljesen különálló jelenetek, semmifajta linearitás nincsen benne, egyik jelenet a másikat követi, a nézők mondanak egy-egy szót, és akkor abból kiindulva, de van olyan...
Tehát a Momentánhoz hasonló?
Igen, igen. Illetve van olyan forma is, amikor kapcsolódnak egymáshoz a jelenetek, és akkor arra kell figyelni, hogy újra és újra behozzuk azt a karaktert, amit már korábban láttunk. Ez még egy kicsit nehezebb, de ez talán alkatkérdés, hogy kinek mi a nehezebb.
Van közönség ennek a fajta színháznak?
Én úgy vettem észre, hogy abszolút. Hát nyilvánvalóan nem több százas tömegre kell gondolni, de egy 40-50 ember mindig megérkezik az előadásokra.
Ja, azon gondolkodom, hogy ki az, aki ezt jobban szereti nézni, mint csinálni.
Hogy jobban szereti nézni, mint csinálni? Mire gondolsz?
Hát az ember szívesen beszállna az ilyen típusú kísérletezésekbe, vagy...
Hát egyébként azt gondolom, hogy simán lenne rá lehetőség a nézők részéről, hogy beszálljanak. Az előadások során, legalábbis amikben én részt vettem, erre még nem volt példa, de van a Grund Színháznak egy nyitott műhelye, ami szintén hetente egyszer van 3 órában, ahova bárki ellátogathat és játszhat a csapattal. Úgyhogy így van lehetőség ilyesmire.
Most tartunk egy rövid szünetet, hamarosan jövünk.
És kiment, és mindig érkezett egy újabb szerelvé, mit nem jelölt a menetrend. Az állomáson volt már tűrhetetlen zaj, és volt már félelmes a csend. De mindig érkezett egy újabb szerelvé, mit nem jelent a menetrend. Hányan terveztek nagy utazást, szilárdnak tűnő sineken, váratlan volt a változás, mit nem jelent a menetrend. Az állomáson áthaladt már sok vonat, és néhány sokáig pihent, és mindig érkezett egy újabb szerelvény, mit nem jelölt a menetrend. Az állomás környékén volt már tüntetés, és volt már zavartalan a rend. De mindig érkezett egy újabb szerelvény, mit nem jelölt a menetrend. Hányan terveztek nagy utazást, szilárdnak tűnő sineken, váratlan volt a változás, mit nem jelölt a menetrend.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kró Balázzsal beszélgetek ez alkalommal. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan indult a te pályád, mert 7 év az egy olyan hosszú időszak, ami alatt már így az ember azt érzi, hogy látszik, hogy merre fog eljutni. Hogy látod te most, hol tartasz ebben? Hol vagy az íven?
Hú... Hát igazán ebből fogalmam sincs, hogy hol tartok. Tényleg nem tudom, biztos nagyon boldog lennék, hogyha erre választ tudnék adni. Nem tudom, hát igazából semmi másban nem reménykedem, mint abban, hogy ahogy eddig, úgy a jövőben is egymás után fognak jönni a munkák, és egyre inkább fejlődhetek, és egyre közelebb kerülhetek önmagamhoz, és egyre őszintében és egyre őszintében formálhatom meg a szerepeket. Hogyha ez így folytatódhat a jövőben, és életem végéig színész lehetek, akkor azt hiszem, hogy nem is nagyon fog érdekelni, hogy éppen hol tartok a pályámnak az ívén. Nem tudom, hogy van-e ilyen korszakok, azok talán inkább vannak, tehát a főiskola önmagában volt egy korszak, a főiskola előtti évek jelentettek egy korszakot, a koma, amit említettem, hogy miután végeztem, ott voltam 2 évig, az is mindenféleképpen egy korszak volt, és azóta is tart egy korszak, hogy ennek hol lesz vége, azt nem tudom. Lehetséges, hogy akkor, hogyha újra egy csapathoz fogok tartozni, egy közszínházi csapathoz, vagy egy független társulathoz, lehet, hogy akkor fog kezdődni a következő korszak. Nem tudom. Ív, azt nem tudom, sajnos, ne haragudj.
Miért akartál színész lenni?
Hú, hát ez is akartál? Egy nagyon-nagyon jó kérdés. Persze,
nem
hogy
mindenki
akartam.
Akar. Van, aki csak úgy...
Belekerül, csak lesz. Nem tudom, elég tudatos volt a részemről. Nyilván elkezdődött az általános iskolába a prózamondó és versmondó versenyekkel. Aztán gimnáziumban valahogy nagyon szerencsés helyzetbe kerültem, és az osztályfőnököm támogatott az ilyesmiben, úgyhogy szervezhettem előadásokat, írhattam, meg rendezhettem az osztályomnak, aki erre vevő volt, és akkor mentünk mindenféle dráma fesztiválra, vagy diák fesztiválra, színjátszó fesztiválra, meg csinálhattam ezeket a iskolai ünnepségeket. Aztán 16 éves koromban bekerültem a Földesi Margitnak a stúdiójába, és onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen egyértelmű volt, tehát eszembe se jutott, hogy mással szeretnék foglalkozni. Aztán érettségi után egy évet a József Attila Színháznak a stúdiójában voltam. A következő évben Kaposváron lehettem a színházban, mint csoportos szereplő, és az követőjében pedig felvettek Kaposvárra, a főiskolára, és ezt 2007-ben végeztem el. Nem nagyon, tehát tényleg ilyen 14-15 éves koromtól nem gondolkodtam másban, valahogy teljes mértékben egyértelmű volt, hogy színészettel szeretnék foglalkozni.
A főiskolai képzés alatt megkaptad azt, amit vártál? Amikor nagyon fiatal az ember, akkor úgy tekint erre, hogy mint egy ilyen végcélra, nem mint kezdőpontra.
Igen, ez abszolút így van. Legalábbis az én esetemben mindenféleképpen így volt, hogy azt hittem, hogy ha bekerül az ember, akár Budapestre, akár Kaposvárra, ugye most ez a két verzió van, legalábbis mint felsőoktatási intézmény, akkor valószínűre kerül az ember. De hát természetesen kiderül, hogy nagyon naivan gondolkodtam, vagy gondolkodunk, akik így gondolkodnak, mert egyáltalán nem így van, sőt, igazán akkor kezdődik az egész, amikor a főiskolának a kereteiből kikerül az ember, és akkor önállóan meg kell próbálni boldogulni, és valamilyen csapathoz bekerülni, szerepeket kapni, játszani, benne maradni a vérkeringésben. Úgyhogy igazán ott kezdődik az egész. Hogy mire számítottam a főiskolám? Hát ez egy érdekes dolog volt Kaposváron. Én a második osztályba kerültem be, ott végeztem. Az első osztály az egy nagyon különleges osztály volt, valószínűleg azért is, mert az első, és nagyon sok gondoskodást kapott, és odafigyelést.
De lehet, hogy a hibákból is több jutott nekik, nem?
Lehetséges, abszolút. A mi osztályunk meg egy picit elhagyatottabb osztály volt. Talán amikor összerakták az embereket, akkor valami olyasmi történhetett, hogy a tanárok esetleg arra gondoltak, hogy nem a legtökéletesebb osztályt válogatták ki, és nem az a 100%-os odafigyelés és gondoskodás volt a részükről. Tehát előfordult, hogy nem egyszer, hogy a trimeszterekben dolgoztunk, tehát egy évadban 3 különböző mesterségtanárral csináltunk vizsgálóadásokat, és elég gyakran előfordult, hogy igazán magára maradt az osztály, és gyakorlatilag mi raktuk össze magunk a vizsgáinkat. Ami egyfelől borzalmasan hangzik, hogy ilyen helyzetben kerül egy osztálya, más részről lehetséges, hogy ez tudatos volt a tanárok részéről, nem tudom, de más részről nagyon fontos, hogy azt veszem észre, hogy ezáltal a három év miatt elég, tehát ilyen nagy túlélő lett ennek az osztálynak a tagjai, tehát hogy bármennyire is nehéz volt a helyzet, és amikor megkaptuk a diplomát, akkor egy embernek vagy két embernek volt szerződése, és az összes többi ott állt, hogy most mi fog vele történni. Hogyha most megnézem azt 5-6, 2007, 8-9, 10-15, tehát 7 év táblatában, igen, mondtad, hogy 7 év, bocsánat, tehát 7 év táblatában megnézzük, hogy kivel mi történt, azt lehet látni, hogy igen, igen jó eredményekkel mindenki valahogy megtalálta a saját útját, és pályán tudott maradni. És ez valószínűleg köszönhető ennek a szélsőséges helyzetnek is, ami így körülöttünk kialakult ebben a három évben, amit ott töltöttünk. Ennek ellenére egyébként nagyon hálás vagyok, hogy ott lehettem, tehát nagyon szomorú lennék, hogyha nem vehettem volna ki a részemet ebből a három évből, de hogyha őszintén akarok erről beszélni, akkor azért ez a három év ez így telt el most idióhéjban, ahogy erről most mesélek.
Voltak a fejedben menekülő útvonalak?
Olyan tekintetben volt talán, hogy érdekelt a rendezés, de abban a pillanatban, hogy bekerültem a komába, valahogy erről megfeledkeztem. Tehát még előtte kis filmekkel is próbálkoztam, irogattam, azokat igyekeztem rendezgetni, de valahogy én valahogy olyan típusú ember vagyok, hogy nagyon nagy elennel tudom csinálni a dolgomat, de mindig egyet. Tehát valahogy nem fér el egymás mellett több. Irigylem valahol azokat az embereket, akik tudnak játszani, rendezni, díszletet tervezni, dramaturgnak lenni, stb. Tehát, hogy így több lábon állnak valóban. De hogyha én leteszem a minden energiámat amellett, hogy én akkor most színész vagyok, akkor valahogy nem jut eszembe más egyszerűen. Tehát teljesen kizárólagos lesz a gondolkodásom, és csak abba az irányba tudok menni.
Tehát nem a Vince nem hagyott rendezni?
Nem. Habár egyébként ott ez nem is merült fel, egyáltalán nem. De azért sem, mert megvolt mindig a rendező, tehát nem volt ilyen kérdés, hogy ki fogja rendezni másrészt, mert nem voltak ilyen ambícióim. Aztán most a Terecske kapcsán, amiről mi nem beszéltünk, majd biztos fogunk ezt a...
Mesélj róla most!
Jó. Szóval kicsit akkor visszanyúlok, mert itt a szabadúszás közepette 2010-ben valahogy úgy hozta a sors, hogy létrehoztunk egy társulást, aminek Pulzus a neve. Ez egy projektszínház, ami 2010 óta működik. Azért projektszínház, mert nincsen állandó csapata, hanem mindig a produkcióra gyűlünk össze, és aztán, amikor annak vége van, akkor szerte széjjel megyünk, és mindenki csinálja tovább a dolgát. Aztán, hogyha úgy alakul, hogy van egy ötlet, és erre találunk valami pénzt, akkor újra összegyűlünk, de lehetséges, hogy valami egészen más formációban, tehát folyamatosan változnak az emberek. És most már jó néhány bemutatón túl vagyunk. Azt hiszem, hogy szám szerint talán 7 bemutatót csináltunk. És a 7. az Goldoni Terecske című előadása, amit a Betlentéri Színházzal, illetve a Honvéd Együttessel hoztunk létre koprodukcióban. A Betlentéri Színház a Pulzusnak mindig a kvázi az anyaszínháza. Iszonyatosan sok segítséget és energiát adnak nekünk, egyszerűen nem tudunk eléggé hálásak lenni nekik, elképesztően fantasztikus csapat a Betlentéri Színház, tehát tényleg nagyon ritkán találkozni ilyen emberekkel. És tavaly nyáron, júliusban a Szögi Csaba, az igazgatója a Betlentéri Színháznak kérdezte, hogy nem akarunk-e valami új produkciót csinálni, és akkor, ahogy eddig, úgy tudnának nekünk ebben segíteni. És jött ez az ötlet, hogy próbálkozzunk meg egy olyan előadással, ami rendhagyó, és nem a színházban játsszuk, hanem kivisszük a színházból. És emellé az ötlet mellé jött valahogy egyből a következő ötlet, hogy akkor csináljuk meg Goldoni Terecske című előadását, ami azért lehetséges, hogy teljes mértékben működőképes, mert nem erőszak, tehát bocsánat, kicsit össze-vissza mondom a dolgot, az a lényeg, hogy a terv az volt, hogy 7. kerületi társasházakban játsszuk ezt az
tehát
előadást.
Tehát a Betlen téri színház, ami egy befogadó színház, felkért egy előadás létrehozására, ami nem a színházban játszódik.
Nem, ő tulajdonképpen azt mondta, hogy csináljunk egy előadást. És akkor én hoztam erre az ötletet, hogy csináljuk meg a Goldoni terecskéjét, csak nem bent a színházban, hanem 7. kerületi társasházaknak a belső udvarában, illetve a gangján. És azért tűnt jónak ez az ötlet, mert nem követtünk el egy erőszakot a darabon. Tehát nem beerőszakoljuk egy 7. kerületi társasházba, hanem hogyha én az aktualizálni akarjuk Goldon itt 2014-ben, akkor ők pont, az ő szereplői pont egy ilyen lakóközösségben léteznének, illetve laknának, mint amilyen egy ilyen társasháznak a lakói. És akkor gyorsan kialakultak ennek a paraméterei, hogy beszállt ebbe az önkormányzat, a polgármester úr megtámogatta ezt a projektet, és akkor így lehetőségünk van arra, hogy valóban eljussunk 7. kerületi társasházakban, és a lakók számára, illetve a lakók vendégei számára ez valóban egy teljes mértékben ingyenes dolog. Tehát mi nem kérünk tőlük semmit, csak azt, hogy üljenek ki a gangra egy székkel, és nézzék meg ezt az 50 perces vígjátékot.
Ez egy nagyon izgalmas próbálkozás, és erre vissza is térünk a szünet után. Most egy rövid szünetet tartunk.
Mit keresünk egy csúcsokon? Minek mászunk egyre följebb? Miért is vagyunk ilyen gyötörtek? Mit keresünk e csúcsokon? Ki ez a sorsok, húsrokon? Hogy hívják hát e furcsa földet? Ki az, kit amok gyerekbe törnek? Ki ez a sorsok, húsrokon? Miért, hogy minket kerékbe törnek, halottak minket. akik máshonnan jönnek. Ki ez a nép, mely ongja jöttünk, ki mondja el, hogy mi végre jöttünk. Hol az a parancs, mit végrehajtunk, mi végre röhögnek, s miért éppen rajtunk. Mi végrehajtjuk a parancsot végre, ki adta parancsot, s mit adta cserébe.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányi Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kró Balázzsal beszélgetek egy nagyon izgalmas kezdeményezésről, amelynek keretében társasházak lakói és azok vendégei számára készítenek egy ott a helyszínen játszódó előadást. Miben más ez a típusú színház, mintha az ember odamegy, és leül, és néz?
Hát mindenben. Teljesen
azt tudom, hogy a játszóknak mitől lehet nehezebb, a nézőknek mitől más?
Hát a nézőknek azért egy több okból kifőleg gondolom azt, hogy egy különleges élmény lehet. Egyrészt azért, mert szóval a 7. kerületnek a lakosság az valószínűleg minden kerületnek a lakossága elképesztően vegyes. Most amikor ilyen promóciós anyagot kellett készíteni a projekthez, akkor semmi más nem csináltam, mint lementem én is 7. kerületi lakos vagyok, úgyhogy lementem a környező utcákba, és megállítottam embereket, és kérdeztem tőlük, hogy mikor voltak utoljára a színházban, illetve hogyha egy ilyen kezdeményezés lenne az ő házukban, akkor örömmel fogadnák-e, és megnéznék-e. Na most egyrészt, hála Istennek, kivétel nélkül mindenki örömmel fogadna egy ilyen előadást, de bizony kiderült az, hogy ilyen évszámok voltak egy idősebb emberek részéről, például 1972, meg hogy általános iskola 3. osztály. Tehát kiderült, hogy oké, rendben van, hogy hála Istennek sokan járnak Budapesten színházba, de ez alapvetően mégiscsak egy szűk réteg, és nagyon-nagyon sokan nem jutnak el, és nagyon sokan azért nem jutnak el, mert nincs erre egyszerűen pénzük. Na most, hogyha van egy olyan vállalkozás, egy olyan projekt, ami lehetővé teszi a számukra, hogy ingyen megnézhessék az előadást, akkor az érdeklődésük megvan hozzá, csak a financiális keret nincsen meg, tehát így egyeznek a dolgok egymással, és nagyon szívesen részt vesznek benne.
Tehát belépőt nem szedtek?
Nem
mert
szedünk.
Mert már benn vannak.
Igen. A másik, ami miatt azt gondolom, hogy eléggé különleges, hogy hát azért ők ott élnek évek óta, és semmi ilyes, tehát hogy a napi rutin szerint élnek, lemennek, a lépcsőházban felmennek, egymásra köszönnek, és egy elég különleges dolog, hogy ott, ahol ők a minden napjaikat töltik a lakóközösség területén, ott egy előadást megnézhetnek. Kilépnek a lakásukból, kikönyökölnek a korlátra, és megnéznek egy előadást. És szerencsére úgy látom, hogy nem csak én gondolom ezt egy különleges élménynek, hanem ahogy ők beszámolnak az előadás után, ők is azt mondják, hogy ez egy feledhetetlen élmény volt számukra, és nagyon örülnek, hogy részük lehetett ilyesmiben.
Milyen technikai nehézségek vannak részletekről? Hogy lehet ezt megoldani, hogy mindenki jól lásson, mindenki jól halljon?
Hát nyilvánvalóan úgy készítettük el, vagy úgy próbáltuk be az előadást, hogy annak tükrében, hogy mit igényel a ház, milyen az elrendezés, hol van a lépcsőház, hogy lehet elosztani a szereplőket, akik hol laknak, hogy azt mindenki láthassa. Tehát egy elképesztően mobil dolog, semmihez nem ragaszkodunk. Tehát a járásokat úgy variáljuk, a lakásokat úgy, vagy úgy tesszük le a székeket a lakások elé, mert nem megyünk be értelemszerűen, tehát hogy az mindenkinek kényelmesen követhető legyen és látható legyen. Tehát ez nyilvánvalóan a alapfeltétele egy bármilyen előadásnak, amit megutaztat az ember, és nem színpadon játsza, hogy mobil legyen. Úgyhogy mi is azzá tettük.
Ez egy nagyon fontos dolog lehet, amit mondasz, főleg ha az ember független színházban játszik, hogy eléri azt, hogy olyan emberek, akik korábban nem jártak, vagy 1972-ben voltak utoljára színházban, azok elmenjenek és megnézzék, vagy hagyják, hogy oda vigyék hozzájuk az előadást, hogy...
Hát itt a Pulzusnak a működése során, ami ugye 2010 óta tart, és túl vagyunk jó néhány bemutatón, egyszerűen eljutottam arra a pontra, hogy el kellett gondolkodnom azon, hogy mire van igény. És számomra ez most egy elképesztően fontos kérdés, mert lehet csinálni, és igyekszünk is, amikor színházi berkek között hozunk létre egy előadást, hogy elképesztően jó előadás legyen, nyilván ez alapfeltétel. Tehát máshogy nem is fog bele az ember, mint hogy azt gondolja, hogy amikor mi ezt az előadást játsszuk, akkor megállnak a kombinók, megállnak a taxik, megáll az élet, és mindenki a kék fény felé néz, mert mi ott játszunk, ez evidens. De sajnos szembe kellett nézni a ténnyel, hogy létrehozunk egy ilyen előadást jó esetben, és mégis azt tapasztaljuk, hogy a negyedik, ötödik előadás után elfogynak a nézők, vagy nagyon kevés számban jelennek meg előadásról előadásra. Tehát a hatodik előadást már csak 30 ember nézi, a hetedik előadást már csak 20, pedig úgy indultunk, hogy 50-60-70 ember volt rá kíváncsi. És akkor jogosan teszi fel a kérdést az ember, hogy nagyon sok jó előadás van Budapesten. Rengeteg színház van. Miért jönnének hozzánk? Tehát, hogy én ugyanúgy egy jó előadást kínálok nekik, mint ahogy kínálja a 128 közszínház és a 128 független társulat. Tehát semmiben nem különbözünk tőlük, és valami rést kellene találni, amire még nincsen példa, ami megmozgatja az embereket, ami egy plusz kíváncsiságot okoz számukra, és így találtam tulajdonképpen erre az ötletre, hogy akkor menjünk el hozzájuk. Menjünk el hozzájuk, és nézzük meg, hogy ők kíváncsiak-e ilyesmire. És most szám szerint 7 előadáson vagyunk túl ebből a Golden Terecskéből, és úgy tűnik, hogy igenis van rá igény, és nagyon szeretik, és valóban egy rés, egy betöltetlen rés. Az egy más kérdés, hogyha Párizsban lennénk, akkor valószínűleg ez már egy nagyon lejárt lemez lenne, mert már 128-szor csináltak hasonlót, de talán itt Budapesten valóban egy unikumot jelenthet. Tehát most csak azért mondom, hogy maga az ötlet az nem feltétlenül olyan ötlet, amire még soha senki nem gondolt és nem találták ki, de talán itt még nem gyakorolták olyan rendszerességgel, mint esetleg külföldön. Tehát, hogy igenis van rá igény, és annyira felbátorodtunk, hogy most gondolkodunk abban, hogy esetleg csináljunk egy Színház a Gangon második részt is, és csináljunk még ilyen előadásokat, és ne csak 7. kerületbe menjünk, hanem 5., 6., 8., 9. kerületbe is nézzünk körül, és megkérdezzük az önkormányzatokat, illetve a polgármestereket, hogy vajon érdekelné-e őket egy ilyen ügy.
Volt olyan ház, aki nemet mondott?
Nem, egyelőre még nem volt. Reméljük, hogy nem is lesz.
Tehát mindenki úgy gondolta, hogy ez a közösségbe tudja fogadni.
Igen, hát a lebonyolítás az úgy néz ki, hogy először a közös képviselővel beszélünk, hogy támogatná az ügyet. Természetesen ő ezt nem döntheti el egymagában, tehát kell hozzá a lakóközösség, aki rábólint, és akkor a közös képviselő segítségével bejutok a házba, és akkor szépen körbe megyek házról házra, vagy lakásról lakásra, ajtóról ajtóra, igyekszem mindenkivel beszélni, és természetesen előfordul, hogy nem tudok mindenkihez személyesen eljutni, mert éppen nincsen otthon, vagy amikor másodszorra megyek vissza, akkor sincsen otthon, de utána lehetőség van még arra, mert még az időbe belefér, hogy a lakók egymás között tudnak erről beszélni, a közös képviselő tud egy vissza tud menni, érdeklődni tud, hogy ez biztos, hogy rendben van-e, és eddig mindig zökkenőmentesen alakultak a dolgok, és nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, hála Istennek, mert nagyon nagy szeretettel mentünk.
Gyakorlatilag akkor te menedzseled is ezt a produkciót.
Igen, hát útközben úgy alakult, hogy tulajdonképpen elég
rá
sok
vagy
minden.
Rá vagy kényszerítve, hogy több mindent csinálj egyszerre.
Igen. Ez így alakult. Hát elég fárasztó ez a sok szerepkör, de előadás után, amikor van lehetőség kicsit beszélgetni a nézőkkel, mert mindig törekszünk arra, hogy ne az legyen, hogy vége van az előadásnak, és mindenki bemegy, hanem viszünk egy kis sajtos masnit, vagy pogácsát, vagy nem tudom micsodát, és akkor invitáljuk őket, hogy jöjjenek le, egy kicsit beszélgessünk. Na, akkor hirtelen valamelyik lakó egyszer csak megjelenik egy, nem tudom, liter borral, akkor az körbe kínálja, és akkor kicsit beszélgetünk, és mindig az az egyértelmű benyomás, hogy megérte. Abszolút megérte, és lehet, hogy nagyon sok energia volt megszervezni, állandóan visszamenni, de százszerzékosan megéri csinálni.
Rövid szünet után hamarosan jövünk vissza.
A csend takarít a házban, félsz, hogy nem jövök. Nincs semmi baj, de a kávés csésze eltörött. Kinyitod a rádiót, de nem találsz zenét. Hallgatod az éjszakát, hogy miről szólhat még. Már nyúlsz, hogy simogasd a macskádot, de rájössz, megszökött. A keresőt megint ott felejted, két állomás között. Mit üzen a rádió, az adás véget ér? Mit üzen az éjszaka, ha a fehér zaj zenél? Megváltó lóg, borostyámba dermed, s karabeusz bogár, a sebváltó gomb. Kinyitom a rádiót, az adás véget ér. Mit üzen az éjszaka, ha a fehér zaj zenél? Vicces foszlányokban terjed át az éterem, a kétek kell hozzád, így sietnek, nem hiszem. Akkor miért akad az étel mégis most a torkomon? Mit üzen a csend?
A négy gyerek a szélvédőt. Szenem dörzsölöm, na most miért töröm nekem nézni azt, ahogy két kamasz rugdos egy kutyát, de miért ét őt? Lehúzom az ablakot, kiadom a pénzt, hallgatom a várost, melyet mocskos zaj emészt. Az éjszakát önhibámon, kívül egy parkolóban. Aludtam át, de álmomban végig melletted is voltam. Azt hiszem, hogy álmomban a macskád is voltam, doromboltam halkan. Azt hiszem, a kávés csésze is összetört.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kró Balázzsal beszélgetek. Az előző blogban egy nagyon érdekes kezdeményezésről volt szó, ami színház népszerűsítési céllal indult, de hát kiderült azért, hogy ennek komoly társadalmi haszna is lehet, hogy emberek egy társasházon belül leülnek közösen egy előadást nézni, és beszélgetnek egymással. Ez mennyire volt cél? Ezt menet közben derült ki, hogy ez így jó és jól tud működni? Vagy?
Nem, mindenféleképpen egy előre elhatározó dolog volt, hogy egy közösségi élmény legyen számukra. Nagyon kevés közösségi élményünk van életünk során, azt hiszem, és talán egy ilyen előadás valóban generál valami hasonlót. Arról nem beszélve, hogy ugye azt játsszuk, amikor oda megyünk a Goldoni terecskével, hogy ezek az emberek ebben a házban laknak, és itt vannak egymással olyan viszonyban, mint amilyen viszonyban vannak, itt beszélnek egymással úgy, ahogy beszélnek, ami nem feltétlenül a legszebb viszony, amit két ember között, vagy ezek között az emberek között. Hát őszintén nem szeretik egymást igen sokszor. És nagyon érdekes visszajelzések vannak, tehát van az előadásban egy szereplő, akit közösen utálnak, tehát mindenki egy szereplő ellen megy, amikor csak teheti, és volt olyan ház, ahol kiderült, hogy pont van egy ilyen lakó, akit az egész közösség nem kedvel túlságosan.
És akkor mindenki felé pislogott, amikor...
Nem, az volt az érdekes, hogy ő is megnézte az előadást, de úgy, hogy tudom én, ültek 40-en egymás mellett jobb oldalt, és akkor bal oldalt ott az egy. Hogy így pontosan úgy, ahogy egyébként a előadásban is játsszuk, hogy így egy rakáson laknak a szereplőknek egy nagy része, és egy másik pontban az a szereplő, akit nem szeretnek. Tehát, hogy így kísértetésen hasonló volt a helyzet.
Ezt tudtátok előre? Vagy?
Nem, abszolút fogalmunk nem volt róla. De az előadás után, amikor ez a kis beszélgetés volt, akkor a egyik lakó megjegyezte, hogy lehet, hogy nem annyira jó, hogy mi ilyen viszonyban vagyunk vele, és kicsit lépni kéne az ügyben, hogy valahogy normalizáljuk ezt a dolgot.
Ő is ott volt ezen beszélgetésen?
Ő is ott volt, igen. De hát ezek nem olyan...
Akkor ez nagyon súlyos.
Ezek nem, csak félértés ne essék, ezek nem olyan nem irányított beszélgetés. Tehát nem úgy néz ki, hogy körbeülünk, és akkor egy ember beszél, a többiek hallgatják, hanem kis csoportok vannak, tehát minden szereplőnek a kezében van egy kis kosárka, nem tudom, pogácsával, és akkor odalép 8 ember, ez 5-höz, és akkor kínálja, és közben kérdezi, hogy hogy tetszett, mi a véleménye, nem tudom, és akkor úgy alakulnak ki ezek a beszélgetések. Tehát nagyon sok minden elhangzik, vagy lehetőség, vagy hogy mondjam, nagyobb bátorsága van adott esetben egy-egy embernek, hogy valamiről beszél, mint hogyha mindenki az ő irányába fordul és hallgatja szavait. Tehát ez itt talán szerencsésebb így indítványozni a beszélgetéseket. Aztán volt olyan ház, ahol az volt a visszajelzés, hogy de jó, hogy mi nem vagyunk ilyenek. És akkor ez egy ilyen eldöntetlen kérdés még mindig bennem, hogy ez most mire vonatkozott, vagy hogy ők magyarul pontosan ugyanilyenek, vagy tényleg nem. De semmi gond, tehát nem baj, hogy nem tudom pontosan, de az, hogy bennük, a nézőkben, a saját életükkel, a saját lakóközösségükkel kapcsolatban az előadás után felmerülnek kérdések, ez a lehető legtöbb, amit adni lehet szerintem. Most túl azon, hogy 50 percen keresztül jól érzi magát, és nevetgél, és kikapcsolódik, és nem tudom, de amikor vége van az előadásnak, akkor fontos dolgok eszébe jutnak, és esetleg olyan válaszokat kaphat, ami segít abban számára, hogy kicsit változtasson az életem.
Hát akkor ez egy ilyen komoly tükörtartás.
Hát ez igen. Hát én is egy 7. kerületi társasházban lakom, és hát azért szóval nem süket az ember hallja, hogy mi folyik akárként, akár bent az ajtók mögött, és gondolom, hogy minden ház bizonyos tekintetben hasonlít a többire.
Színészi hitvallásod neked ezeknek a kérdéseknek a felvállalása, vagy ez a szociális misszió, vagy rendezői, menedzseri?
Hát ez abszolút mindentől független, ez egyes szem első személy, ez én vagyok, tehát
te vagy.
Nem a produkciónak a menedzsere, vagy rendezője, vagy színésze, hanem én, Kró Balázs, mint ahogy a produkcióban résztvevők is egyes szem első szemében tartják fontosnak ezeket a kérdéseket. Hát csak egy teljesen hétköznapi példa, hogy hogy utazunk a BKV-n. Tehát, hogy nem engedjük, hogy leszálljon az ember, hanem 8 már lép fel, és tolja ki, és lép rá a lábára, vagy a feleségemmel most tapasztaltam jó néhány hónapon keresztül, mert állapotos volt, hogy egyszerűen nem adják át a helyet az emberek, tehát valami olyan elképesztő figyelmetlenség van, annyira nincsen idő arra, hogy észrevegyük egymást, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy nem tudom, hogy ha esetleg valóban a saját lakó terükben beszélgetünk valami olyasmiről, vagy mutatunk valami olyasmit, ami esetleg nem egy követendő példa, akkor talán fogékonyabbak arra, hogy ott a házon belül legalább egy kicsit változtassanak rajta, és akkor hát hogyha ott már változtat egy picit, akkor lehetséges, hogy máshogy fog utazni. Ezt csak úgy értem, hogy talán egyre szélesebb rétegben tud egy kicsit jobb irányba fejlődni, vagy észrevenni, hogy mi történik körülöttem.
Még az első blogban beszélgettünk arról, hogy független színház és társulati lét hogy jött a te életedben, vagy hogy nem jött, és azt mondtad, hogy úgy gondolod, hogy most már eljutottál arra a szintre, hogy elég érett vagy ahhoz, hogy kőszínházban egy társulattagja legyél. Mit értettél ez alatt, hogy érettség? Én azt gondolom, hogy ha az ember eljut odáig, hogy megtalálja a számára fontos célokat, és van hozzá egy eszköze, ami a szakmád, hogy te színész vagy, és akkor ki tud elégíteni azokat a társadalmi szükségleteket, amiket te fontosnak találsz a te szakmáddal, akkor milyen érettség hiányzik még? Vagy ez lehet, hogy pont a naivitás, az éretlenség, hogy ebbe így belekapsz?
Nem tudom, azért is mondom, hogy elég érett, talán mert valahogy azt érzékeltem magamon, hogy én egy nagyon későn érő típus vagyok, és valahogy úgy élem meg a főiskolai évek, főiskolát követő éveket, hogy egy kicsit a főiskolának a folytatása, tehát hogy egy csomó mindenre rá kell jönni, meg kell tanulni, és
az osztálytársai nem így voltak ezzel? Vagy ők többet magukba szívtak? Vagy?
Nem tudom, szerintem ez inkább azért alkat kérdése, hogy ki mennyire éretten jön ki, vagy kerül be a főiskolára. Szóval ez a független lét, ez nagyon sok mindenre megtanítja az embert, nagyon sok dologgal szembeállítja, és azt gondolom, hogy nekem kellett, mindenféleképpen kellett ez a 7 év, hogy eljussak oda, mert akkor lehet, hogy most már valami évről is beszélek szép lassan, amire korábban kérdeztél, és mégiscsak fogok tudni rá válaszolni. Tehát, hogy csomó mindent meg kellett élnem ahhoz, hogy hasznos tagja tudjak lenni egy állandó közösségnek. Tehát, és itt most gondolok akkor mondjuk egy közszínháznak a társulatára. Hogy nem, de lehet, hogy butaság, amit mondok, nem próbáltam még soha közszínháznak társulatának lenni, vagy társulati tagjának lenni, de valahogy ezt érzem, hogy egyébként se hiszek a véletlenekbe, tehát hogy nekem szükségem volt arra, és lehetséges, hogy még a jövőben is szükségem lesz rá. És majd, amikor elkövetkezik az a pillanat, hogy most már alkalmas vagyok rá, vagy készen vagyok rá, akkor egyszer csak fogok kapni egy ilyen lehetőséget. De hogy ez idáig nem véletlenül nem jött ez a lehetőség, hanem azért nem jött, mert nem kellett, hogy jöjjön nekem még, hanem ezeket a stációkat kell még bejárnom, és amikor eljutok oda, akkor gondolom, hogy fog jönni talán egy ilyen lehetőség. Ez nem tudom, mennyire érthető.
Sok mindent be lehet gondolni abban, amit most mondtál. Én kihallottam azt is, hogy most már jobban megbecsülném.
Uh-huh. Igen,
tudom, hogy tudom, hogy mi munka van abban, hogy...
Ez is biztos, hogy benne van. Ez is biztos, hogy benne van, igen. De ez nem azt jelent, igen, de ez csak egyes szem első személy természetesen. Tehát valaki, aki kijön friss diplomával, teljesen jól reagál egy ilyen szituációra, hogyha mondjuk a Katon József Színházba kerül, vagy bármelyik színházba. És lehetséges, hogy az én esetemben ez is közrejátszik, igen, hogy máshogy állnék hozzá, vagy máshogy álltam volna akkor hozzá, és most már talán más szinten vagyok, és máshogy értékelnék egy ilyen helyzetet, igen.
És ha te választhatnál, hogy mit játszol, miben játszol, akkor mit választanál? Csak úgy, mindenféle célzatosság, meg társadalmi haszon nélkül, meg ne vegyük figyelembe a költségvetési korlátokat.
Most egy szerepre vagy kíváncsi, hogy nem tudom, hogy...
Lehet, hogy előadás van a fejedben, és nem szerep, nem tudom.
Hát igazániból nem tudom, hogy ez mennyire szegénységi bizonyítvány, de nincsen ilyesmi a fejemben. Tehát, hogy ez így többször felmerült ilyen kérdés, hogy szerepálom, nem tudom, nincs így konkrétan egy elképzelésem. Valószínűleg arra fordítom az energiáimat, azért lehetséges ez, mert arra fordítom az energiámat, hogyha megtalál egy szerep, akkor minél inkább magamévá tudjam azt, és minél inkább azt gondoljam, hogy ez senki más nem játszhatja el, csak én. Csak akkor, nem tudom. Tehát, hogy nincs egy alap elképzelés arról, hogy mi lenne jó, hanem amit hoz az élet, és akkor abba megtalálni azt, hogy azt miért nekem hozta az élet, miért nekem kell eljátszanom azt a figurát.
Hát én kívánok neked sok szerencsét abban, hogy minél több ilyen szerepet hozzon az élet.
Nagyon szépen,
és akkor hozza a kőszínházat, amikor úgy érzed, hogy szükséged van rá.
Köszönöm.
Ezzel zárjuk a mai műsort. Ez volt az Ahol hely van, színházi belépő, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető voltam. Kró Balázsra beszélgettem, és hangmérnök kollégánk Csalóczki Zsolt volt ma segítségünkre. Hallgassanak minket jövő héten is.